levélnek a keletkezésével, és nézzétek, milyen mai ez a szöveg. Hát hihetetlen, nem? Hogy milyen régen volt, és hogy mennyire élő, és mennyire nekünk szól. Ennek a hónapnak az igéje, amit most nemrég el is olvastunk, itt látható, ti is mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét. Ez a házasságról szól, és hát tudjuk, hogy ebben a hónapban van a házasság hete, konkrétan ezen a héten, és ez az utolsó napja. Ilyenkor mindig az ország minden területén hívő emberek próbálják fölemelni a házasságot, próbálják megmutatni, hogy igenis van értelme, és igenis csak a házasságon belül lehet igazán boldog társas életet élni egy férfinek és egy nőnek. Függésben van, és hogyha előtte is két verset olvasunk, akkor ezt látjuk. A férfi azért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Nagy titok ez. Én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom. De ti is mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét. Nyilvánvaló az első mondat az arról a nagy titokról és nagy mélységről szól, amikor egy férfi és egy nő. De azt gondolom, hogy jóval több van ebben. Amikor Isten igéjét nézzük, akkor azt látjuk, hogy egy férfi és egy nőnek a házasságba való egyesülése az olyan erős, hogy erősebb még a szülő-gyermek kapcsolatnál is. Egy teljes összekötöttséget jelent, egy teljes egységet jelent. És olyan érdekes, hogy Pál itt az Efezusi levélben azt mondja, hogy bár azt gondoljuk, hogy pont a férfi és a nő kapcsolatáról van szó, de azt mondja, nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom. Amikor Krisztusról és az ő mennyasszonyáról, a gyülekezetről, az egyházról beszélünk, akkor azt látjuk, hogy ugyanolyan szoros kapcsolat létesül, mint ahogy a házasságon egy férfi és egy nő között létesül. És hogyha olvassuk ezt az első mondatot, akkor úgy is érthetjük, hogy a férfi, Krisztus elhagyta az ő otthonát, a mennyet, lejött erre a földre, és ragaszkodik az ő mennyasszonyához, a gyülekezethez. Ragaszkodik az ő testéhez. És azt mondja, hogy lesznek ketten egy testé. Tudjuk azt, hogy Krisztus teste az egyház, és ez egy csodálatos dolog, hogy itt a földön egységben lehet Istennek a népe. Annyira törekszik a világ erre az egységre, mindenféle módon, az Európai Unióba, vagy világbékében, vagy bármi módon. És láthatjuk Isten igéből, hogy ez az egység, ez csak Krisztusban valósulhat meg, de ott megvalósulhat. Ez egy nagyon nagy felelősség mindazokon, akik hívők lettek. Nagyon nagy felelősség mindazokon, akik különböző felekezetekben élnek. De nagyon nagy felelősség egy gyülekezeten belül is, hogy hogyan éljük ezt meg. Mi közösségünkben van egy ilyen kis írásunk arról, hogy mit is gondolunk mi a gyülekezetről. Két éve volt erről sok tanítást, ha emlékeztek rá, hogyha valakinek szüksége van ilyenre, jelezze nekem, el tudom küldeni e-mailben is, vagy papír alapon is. Csak az elejét szeretném felolvasni emlékeztetőül. A Biblia alapján úgy látjuk, hogy az Istennel és az ő népével való kapcsolatunkat egy adott helyi gyülekezet keretein belül elkötelezett testvéri közösségben élhetjük meg a leginkább Istennek tetsző módon. A gyülekezet Krisztus láthatatlan egyházának helyi képviselete, ahol olyan emberek élnek szeretett közösségben, akik Jézus Krisztust megváltójuknak tartják, megtértek, bemerítkeztek és a Szentlélek által újjászülettek. Az Istennel való járást életük értelmének és napi szükségletüknek tartják, és szeretnének mennyei atyánkkal és a helyi gyülekezetben élő testvéreikkel elkötelezett kapcsolatban lenni. Ilyen a gyülekezet, és nagyon sok tanítás van az igében erről a kapcsolatban, és arról, hogy hogyan is tudjuk ezt mi egészségesen és olyan módon megélni, hogy ez egy valóságos kapcsolat legyen. Hogyha kinyitjuk ezt a kis anyagot, akkor négy területet látunk. Úgy fogalmaztuk, hogy iránymutatás arról, hogy mit értettünk meg Isten igéjéből a gyülekezethez tartozás gyakorlati vonatkozásáról. Hiszen egy gyülekezethez tartozni, Isten népéhez tartozni nem elméletileg lehet, hanem gyakorlatban lehet. négy terület van. Az egyik, hogy fontosnak látjuk, hogy minden tag részt vegyen a gyülekezet szolgálatában. A másik, hogy fontosnak látjuk, hogy minden tag osztozzon a gyülekezetért való felelősségben. A harmadik, hogy fontosnak látjuk, hogy minden tag támogassa a gyülekezet bizonyságtételét, látását, stratégiáját. És végül a negyedik, hogy fontosnak látjuk, hogy minden tag igyekezzen megtartani a gyülekezet egységét. A mai napon a másodikról szeretnék beszélni, egy kicsit más aspektusban, de ha megnézitek, itt rögtön az első igevers, ez pontosan az 1 Tesszalonika 1-2, hogy hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban. Azt olvassuk itt, hogy fontosnak látjuk, hogy minden tag osztozom a gyülekezetért való felelősségben, és ez a felelősség, ez jelenti azt, hogy a növekedésért imádkozom, jelenti azt, hogy törekszem a hívő emberek, a nem hívő emberekkel kapcsolatot teremteni és hívogatni őket, hogy a közösségben látogatókat szeretettel fogadom, és az erőtlenek gyengeségeit hordozom. Nagyon egyszerű dolog van itt leírva, úgyis mondhatnánk, hogy imádkozunk, meghívunk, befogadunk, hordozunk. Imádkozunk, meghívunk, befogadunk, hordozunk. Ugye imádkozunk azért, hogy Isten küldjön embereket, akik megismerik őt, és akik átadják az életüket nekik, és beépülnek a testbe. Aztán meghívjuk ezeket az embereket, meghívjuk, elhívjuk a mi közösségünkbe, és amikor itt vannak, akkor befogadjuk őket, és hát aztán pedig hordozzuk őket, mint ahogy egymást is hordozni kell, hiszen egyikünk se tökéletes, és szokták mondani, hogy onnantól kezdve, hogy már én bekerültem a gyülekezetbe, már biztos nem tökéletes. Ezért hordoznunk kell egymást. És olyan egyszerű, nem? Imádkozunk, meghívunk, befogadunk, és hordozunk. De amiről szeretnék ma beszélni a Tesszalonika levél alapján, hogy de mi van a háttérben? Mi van a háttérben? Hiszen ezt a dolgot, hogy imádkozunk, meghívunk, befogadunk, hordozunk, ezt tudjuk tenni, ezek gyakorlati dolgok. Még az imádság is. Le tudunk térdelni, tudunk mondani néhány szót Istennek. Meg tudunk hívni valakit, szeretettel tudjuk fogadni, és még akár hordozni is tudjuk. De nagyon fontos, hogy ezek a dolgok, meg egyáltalán az Istennel való kapcsolatunk, az ne kötelességből legyen, ne emberi dolgokból, hanem valami mélyebb indítatásból. És az emberek, és mi magunk is egymásban, de főleg kívülálló emberek aztán nagyon valahogy ilyenek, mint az a hölgy ott, hogy látnak valamit, ott van egy ajtó, az imaháznak az ajtaja, ami, de mondják, hogy nyitva van és mehet jönni, de amikor éppen nem hát az a nyitott állapot van, amikor nem Isten tisztelet van, hanem éppen máshogy élünk, akkor az emberek szeretnek úgy bekucskálni, hogy hát mi is van mögötte? Mi van a mögött, hogy imádkoztál érte? Mi van a mögött, hogy meghívtad, hogy befogadtad, hogy hordozni akarod? Mi a te indítatásod? Amikor itt a Tesszalonikai levelet nézzük, akkor azt olvassuk, hogy Pál írja, hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban, mert szüntelenül emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk színe előtt, mondja, hitből eredő munkátokat. Azt mondja, hitből eredő munkátokat. Hogy ez a gyülekezet, ez úgy látszik dolgozott. Keményen, biztos megfeszítették az izmaikat, evangelizáltak, hirdették és befogadták az igét, kemény munkát végeztek, de azt mondja Pál, hogy ennek a lényege az, hogy mindez hitből ered. Hitből ered ez a munka. Eredhet a munka abból is, hogy kell. Mert szükség van rá, dolgoznom kell, vagy kell tennem a gyülekezetben dolgokat. Eredhet a munka abból is, hogy ciki nem tenni. Mert hát mit szólnak a többiek? Végül is annyi szolgálat van, hát én is csinálok valamit, mert hát furán néznék ki, hogyha nem csinálnék semmit. Eredhet a munka abból is, hogy kényelmes valamit csinálni, és akkor végül is úgy jól beilleszkedtem, és el vagyok a gyülekezetbe. De itt azt mondja Pál, hogy a tesszalonikaiaknak a munkája az hitből eredt. Hitből fakadt ez a munka. Nem tudom, hogy tegnap, amikor Attila meg Barna voltatok Budapesten. Barna itt van? Nem látom sétán. Nincs itt. Beteg Barna. Akkor még különösen is egy kérdés, hogy Barnának, hát nem is tudom hánykor kellett kelni, talán 5 órakor, ugye? ahhoz, hogy Budapestre odajusson, és aztán meg mit tudom, mikor ért ő haza, hogy elhozhassa mind a meghívókat, és ott lehessen. Meg Attilának is azért korán kellett kelni, hogy miért csináltátok? Miért csináltátok? Hogy mi volt az indítók? Én azt gondolom, hogy azért, mert van egy mély meggyőződésetek, hogy ez jó volt, hogy ezt tettétek. Van egy mély meggyőződésetek, hogy Isten munkába vesztek részt. Vagy tegnap itt voltatok a Remán sokan, és oda áldoztatok egy egész napot, csak azoknak mondom, akik nem tudják mi ez. Ez egy tanfolyam arra, hogy hogyan is tanítsuk a gyermekeket. Tegnap nagyon izgalmas téma volt, ha jól tudom, akkor a nehezen kezelhető gyerekekkel mit lehet kezdeni. Itt voltatok egész nap. Miért jöttetek? Azért, mert a gyülekezet beiratott benneteket, vagy pedig azért, mert van egy mély meggyőződésetek. Vagy pedig tegnap Krisztián dolgozott éppen azon a videón, amit majd elküldünk, hogy a gyűjtésbe, hogy kifizethessük ezt az imaházat, hogy miért csinálta Krisztián? Mert már régóta rángattam őt, hogy most már meg kéne csinálni, vagy van egy hitbeli meggyőződésed, hogy ez jó az Isten munkájában. És még sorolhatnám, nem sorolom fel az összes szolgálati területet, mert akkor estig itt leszünk a gyülekezetünkben, de kérdés, hogy hitből csináljuk-e? Vagy pedig egyszerűen azért meg kell. Aztán olvasjuk tovább Isten igéjét, hogy szeretetből jövő fáradozásotokat. Azt mondja Pál, hogy értékesnek látja a szeretetből jövő fáradozásokat. Fáradozni lehet például érdekből is. Fáradozni lehet kényszerűségből is. És fáradozni lehet még meggyőződésből is. És még azt mondom, hogy itt még csak nem is arról van szó, hogy meggyőződésből fáradozok, hanem szeretetből fáradozok. Eszembe jutott az, amikor egy szülő fölkel a gyermekéhez éjszaka többször. A nem kellemes dolog, aki ezt tudja, igazából szeretünk aludni, hogy miért tesszük ezt? Persze valamikor kényszerből is, valamikor meggyőződésből is, de mégis mélyen, ha benézünk a kulcsukon, és a legmélyebbre nézünk, akkor azt mondom, hogy azért tesszük, mert szeretjük azt a gyermeket. Szeretetből tesszük. Eszembe jutott most a kis Nimród. Tudjátok, Armandéknak megszületett a kis gyermekük, és ők is most ezt gyakorolják, ezt a fölkelést. Meg mindenki gyakorolja, akinek vannak pici gyerekei, de sok-sok példát hozhatnánk. Mi van mögötte? Mi van mögötte, amikor fáradozol? Azt mondja itt Pál, hogy a Tesszalonikai a gyülekezetnél szeretetből jövő fáradozás volt. Mély szeretetből jött. Aztán még egyet olvasunk itt Isten igéjében, a reménység következtében levő álhatatosságot. Úgy is mondhatnám, hogy a reménységből fakadó álhatatosságot. Az álhatatosság jöhet kényszerűségből, mert tudom, hogy ki kell tartani, mert különben elveszek. Jöhet az álhatatosság büszkeségből, hogy na hát azért nehogy már valaki azt mondja, hogy én nekem nem jött össze, én kitartok. Jöhet az álhatatosság a jellemünkből, valaki ilyen tényleg ilyen álhatatos jellem. De azt mondja Isten igéje, hogy az álhatatosság reményből kell, hogy fakadjon. Abból a reményből, hogy van ennek értelme. Van értelme kitartani Isten mellett, ahogy írja itt, hogy álhatatosság, mivel tudjuk, Istentől szeretett testvéreink, hogy választottak vagyunk. Tudjuk, hogy Isten szeret bennünket, és hogy választottak vagyunk. És tudjuk, hogy honnan, hova megyünk, és érdemes kitartani. Kérdés, hogy amikor álhatatos vagy, akkor mik motiválnak benned jobban? A büszkeség, vagy a jellemed, vagy a kényszerűség, vagy a valódi reménység van ott mögötte. Ugye a gyerekek, fiatalok jutottak eszembe, most itt is vagytok néhányan, amikor álhatatosnak kell lenni a tanulásban például. Akkor miért vagytok álhatatosak a tanulásban? Hogy azért, mert kényszerűség, vagy azért, mert otthon igen nagyon rossz lesz a hangulat, hogyha rossz helyek jönnek, vagy pedig tudjátok, érzitek a szüleitek szeretetét és a bátorítását, hogyha tanulni fogtok, akkor majd az életetekben sokkal jobb dolgotok lesz, és majd sokkal jobb munkát fogtok kapni, sokkal értelmesebb életet fogtok tudni élni. Érzitek a szüleitek szeretetét, és tudjátok, hogy miért kell ezt tenni. Reménységetek van arra, hogy érdemes tanulni. Amikor olvastam ezt a néhány gondolatot, hogy hitből, szeretetből, reménységből, akkor annyira jött bennem a vágy, hogy úgy szeretném, ha az indítékai milyenek legyenek. úgy szeretném, ha minél inkább ilyenek lennének, és hogy minél kevésbé lenne a többi, hogy ciki nem tenni, vagy kényelmes, kényszerűség, vagy meggyőződés, vagy büszkeség, hanem szeretném, hogyha az én dolgaim, amit teszek, a szívből, szeretetből, reménységből fakadna, és hogyha visszamegyünk, amikor imádkozunk, meghívunk, befogadunk, hordozunk, akkor annyira vágyom arra, hogy ez hívből, szeretetből, reménységből legyen az életemben, mert más minőségben fog minden megtörténni. Ha tovább olvassuk Isten igéjét, akkor a következő témát fogjuk látni, hogy hogyan is tértek meg ezek a tesszalonikai emberek. Hogyan váltak Krisztus hívővé a tesszalonikai emberek. Hogyan lettek pogányból keresztényé? Nézzük csak meg Istennek az igéjét. Azt olvassuk itt először is, hogy mert a mi evangéliumunk nem csak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, Szentlélekkel és teljes bizonyossággal jutott el hozzátok. Úgy látszik, hogy ahhoz, hogy valaki hívővé legyen, ahhoz szükséges az, hogy az evangélium az csak szavakba jusson el, hanem erővel, lélekkel és teljes meggyőződéssel. Tudnunk kell, hogy az Istennek az oldala. Isten az, aki az evangéliumot adja, de Isten az, aki választott embereket, akiket az evangélium hirdetésére választott, és például 8 nap múlva, vagy nem 8 napon, hanem azon a 8 napon, 2 hét múlva, azon van Istennek egy választottja, akit úgy hívnak, hogy Úri Fárzani, akivel egyébként Árpád találkozott a héten, és azt mondta Árpád, hogy nagyon jó volt az a találkozás. Gondolom, érezte benne Árpád, hogy ez az ember, az Istennek az ember, aki azt kapta az Úrtól, hogy továbbadja az evangéliumot. Tegnap beszéltem Bukowski Ákossal, aki fordítani fogja. Mondtam, hogy imádkozni fogunk érte. Imádkozni fogunk érte, mert fontos nekünk. Tudjuk, hogy az evangélium az csak akkor tudja megérinteni az embereket, hogyha az erővel és szentlélekkel teljes módon hangzik el. Ez Istennek a része, és azt mondja itt Pál, hogy mert a mi evangéliumunk nem csak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, szentlélekkel és teljes bizonyossággal. De van még egy dolog, itt az nincs rajta, van még egy dolog, amit mond itt az ige. Ti is tudjátok, hogyan éltünk közöttetek a ti érdeketekben. Van az evangélium eljutásának egy másik része is. Az pedig a mi részünk. Úgy is mondhatnám, hogy a mi életünk példája. Mondja Pál, ti is tudjátok, hogyan éltünk közöttetek a ti érdeketekben. Ez a mi részünk. Amikor szeretnénk, hogy az evangélium eljusson másokhoz, akkor mi nem tudjuk megtéríteni az embereket, mi nem tudjuk elvégezni azt, amit Isten elvégez, de egy valamit tudunk, hogy az emberek érdekében élünk krisztusi módon. Ezek a tesszalonikaiak azért lettek hívővé, mert kiáradt az evangélium, és Pál pedig olyan példát adott az ő életében, hogy azt mondták, hogy na igen, ez érdekel engem. Ez a hívő élet érdekel engem. Az nem érdekel, hogyha látom azt, hogy büszke emberek hamis módon azt mondják, hogy ők hívők. Ez az embereket nem érdekli. Ezért is van az, hogy az egyház, tudjátok, a harmadik helyen áll a negatív listán, csak a rendőrség és a parlamenti képviselők után, vagy azok előznek meg bennünket, mert az emberek azt látják, hogy másról beszélünk, mint amit élünk. De ha valaki elkezdi úgy élni az életét, hogy a szomszédai érdekében, azért, hogy megismerik az evangéliumot, akkor hívővé válnak az emberek. És van még egy, azt mondja, ti pedig a mi követőinké lettetek és az Úré, amikor a sok zaklatás ellenére a Szentlélek örömével fogadtátok be az igét. Van még egy harmadik oldal, a befogadó. Az az ember, akit meghívunk, aki mi vagyunk, amikor Isten igét hallgatjuk. Hogyan fogadjuk be? Azt látjuk, hogy a tesszalonikaiak a Szentlélek örömével fogadták be az igét. Most is, ha te itt vagy, attól függ, hogy mi lesz veled. Attól függ, hogy az ige életet nyere a benned, hogy hogyan fogadod ezt az igét. Mert kiárathat Isten evangéliuma erővel, és adhat valaki jó példát neked, ha te nem vagy hajlandó befogadni, hogyha te azt mondod, hogy neked ez még korai, hogy még nincs itt az idő, hogy még máshogy akarsz élni, akkor Isten nem fogja erőszakkal tenni. A tesszalonikaiak a Szentlélek örömével fogadták be az igét, és még később azt is látjuk, hogy nem csak az igét, hanem az igét azokat az Istennek az embereit befogadták. És így váltak ők hívővé. Ez a három dolog van tehát benne. Az, hogy szóljon az evangélium Istentől való módon, Szentlélek által, az, hogy mi jó példát adjunk, és az, hogy befogadóak legyünk. És hogyha szeretnénk, hogy a mi életünket is felfrissítse az ige, akkor csak annyit kell tenni, hogy kinyitjuk a szívünket, és befogadjuk, és az működni fog. Van egy kérdésem, amiről tovább beszél itt a Tesszalonika levél. Milyen jelekből látják az emberek, hogy valaki hívővé válik? Honnan látszik az, hogy valaki hívővé lett? Ugye itt elsőre eszünkbe juthatnak olyan dolgok, hogy például elkezd templomba járni, vagy esetleg kicsit kulturáltabban öltözik föl. Sok minden lehet, hogy mitől látják az emberek, hogy valaki hívővé lett. És itt, amikor olvasom ezt a Tesszalonika levelet, akkor öt olyan dolgot vettem észre, amiből kiderült, hogy erős bizonysága volt ennek a Tesszalonika gyülekezetnek. Úgy mondja itt Isten igéje, hogy példává lettetek. Nézzük meg, hogy mik ezek. Az első, azt olvassuk Isten igéjében, hogy mindenfelé híre megy, hogy Istenben hiszel. Azt mondja, eljutott a ti Istenbe vetett hitetek híre mindenhová. Mindenhová híre ment, hogy te Istenben hiszel. Kérdésem ez, hogy ez hogyan történik? Hogyan történik, hogy titokban maradtál, hívővé lettél, és most már egész másképp érzed, de senki nem tud róla, úgy látszik, hogy akkor valami ott hibázik. Ha te hívővé leszel, híre megy annak, majd látni fogjuk, hogy hogyan, de valami módon az ki kell, hogy tudódjon. Lehetetlen, hogy benne maradjon. Lehetetlen, hogy titokban maradjál. Ha te hited, kiterjed az egész. És látják az emberek, hogy hoppá, itt valami nagy változás történt ebben az emberben. A másik dolog, azt mondja itt Pál, szükségtelen is erről bármit mondanunk, mert ők maguk beszélik rólunk, milyen fogadtatásban volt részünk nálatok. Ez egy érdekes dolog, hogy azok az emberek, akik hívővé lettek, hogyan fogadják Istennek az embereit. Például, ha ilyesmiket hallanak a szomszédjaid, a családtagjaid, hogy hát ma Varga Laci fog prédikálni, elég hosszú szokott lenni, meg időnként kicsit uncsi is, de azért elmegyek, ez lehet, hogy nem lesz jó bizonság. Vagy, hát lesz ez az Ulrich Párzani, nekem nem jön be. Vagy, Bukowski Ákos fogja majd őt tolmácsolni, kicsit éles a hangja, olyan zavaró. Sok mindent lehet mondani, sok mindent hallottam. Ha így fogadjuk Istennek az embereit, hogyha ezt látják, hogy kritizálunk, abból semmi jó hír nem fog származni. Pál azt mondja, hogy ezek a tesszalonikaiak úgy fogadták az Isten embereit. Bármilyen, bár gyerektanító lehet, bárki lehet, vagy egyszerűen csak egy bizonyságtevő, hogy utána az egész város arról beszélt, hogy ezek hogyan fogadták be Pálékat. Úgy látszik, hogy ha hívővé lesz valaki, akkor az meglátszik azon, hogy hogyan viszonyul az embertársai, az meglátszik azon, hogy hogyan fogadja Istennek az üzenetét. Aztán van egy következő, elfordulsz korábbi eszményeitől. Persze, ha megnézitek a Bibliát, lehet, hogy nem ezt találjátok, itt úgy van írva, és hogy miként tértetek meg a bábányoktól az Istenhez. Azért írtam így, hogy kicsit mában érthetőbb legyen. Mit is jelent a bálvány? A bálvány olyan dolog, ami Istennek a helyére kerül az életedben. Hogyha valaki megtér a házban, és onnantól kezdve elkezd járni titokban Isten tiszteletre, vagy nem is titokba, de úgy nem veri nagy dobra, lehet, hogy nem fogja senki észrevenni. De ha valaki mondjuk egy részeges ember volt, és minden este részegen orbitozva jött haza, és ez megszűnik, elfordult az ő bálványától, mindenki észre fogja venni. Vagy ha valaki mondjuk egy társasházban lakott, és ő volt a fő hőzöngő az összes közgyűlésem, és utána egyszer csak megváltozik, és ő lesz az, aki mellé áll a közös képviselőnek, neki föl fogja kapni a fejét, hogy ezzel az emberrel történt valami. És még sorolhatnék sok-sok ilyen dolgot. Ha elfordulsz a bálványaitól, ha elfordulsz azoktól az eszményektől, amikben élsz, az Istenhez fordulsz, annak van hatása. Hogyha valaki azt látja, hogy ez a férfi minden hétvégét a hobbiának áldozta, és most meg a gyerekekkel játszik a homokozóban, azt fogják mondani, hogy itt valami történt. Ebben a városban is az látszott, hogy az emberek észrevették, hogy itt ezek az emberek elfordultak a bárványaitól, elfordultak az eszményeiktől, de erről mindjárt még egy picit többet fogok beszélni, de nézzük a következőt. Azt látjuk itt, hogy a bálványoktól elfordultak az Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljanak. Az élő és igaz Istennek szolgáljanak. Így gondolkoztam, hogy kik azok az emberek ma Magyarországon, akik igazán köztiszteletben állnak, és ilyen emberek jutottak eszembe, mint Böjte Csaba, vagy Szenci Sándor, vagy hogyha múltból veszem, most éppen Albert Schweitzernek az éve lesz, vagy Teréz anya. Úgyhogy azon gondolkoztam, hogy érdekes, hogy ezek az emberek mind nyíltan hívők. Nyíltan hívő emberek. És nem zavarja a világot ez a dolog. Mert azt látják, hogy Isten szolgálják ezek az emberek. És értékes. És hogyha csinálnánk mondjuk az összes politikus, meg ezek között az emberek között egy népszerűségi versenyt, akkor nem hiszem, hogy kérdéses lenne az eredmény. Miért? Azért, mert azt látják az emberek, hogy ezek az emberek az valóban az életüket odaadták Istennek, és szolgálnak vele. És nem zavarja őket, hogy Isten szereti. De ha valaki elmegy prédikálni, és csak úgy beszél a hitről, az általában idegesíti az embereket. És nézzétek, itt az látszik, hogy onnan látta meg ez a város, hogy hívő emberekről van szó, hogy valóban Istent kezdték el szolgálni. És van még egy utolsó, amit itt olvasunk, hogy és várjátok a mennyből Jézust, az ő fiát, akit feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól. Istennek az emberei azok nem ezért a világért élnek, nem ennek a világnak élnek, hanem van egy távlati céluk, ami meghatározza a jelenüket. Várják vissza Krisztust. És nagyon érdekes, nem azt olvassuk, hogy aki megszabadít bennünket az életünk nyomorúságaitól. Nézzétek csak meg, hogy mi van ott írva. Nem ez van, hanem az van, hogy megszabadít minket az eljövendő haragtól. Azok, akik hívők kilettek, azok rájöttek, hogy az élet nem ez a 80 év. Az élet sokkal többen nő, és hogy az életünknek a legfontosabb pillanata lesz majd, amikor Krisztus elé állunk, és amikor megítéltetünk. És amikor ott veszünk, hogyha ismer bennünket az Úr, akkor megyünk az örök boldogságba, ha nem, akkor pedig az eljövendő harag lesz a részünk. A hívő emberek úgy látszik, hogy onnan ismertetnek meg, hogy ez a reménység átjön az életükön. Ez a reménység átjön az életükön, hogy nem a földi nyomorúságok és földi javakért küzdenek, vagy nem attól vannak elkeseredve, hanem a jövő reménységébe vettük a hívőket. Olyan az, mint amikor valaki távolra néz, és tudja, hogy hova megy. Mondtam, hogy pár szót szeretnék beszélni a bálványokról, és gondolkoztam azon, hogy mik is azok a bálványok, vagy eszmények, amik fogva tartják a mai világot, és megérkeztek a meghívók erre a 8 estére, itt van már a meghívó, ezeket lehet majd odaadni, van 600 darab a gyülekezetünknek, úgyhogy lehet bőven majd vinni belőle, és ezen is rajta van az a 8 téma, ami ezen a 8 estén elő fog jönni. És amikor elolvastam ezzel a szemmel, akkor azt vettem észre, hogy pont erről fog szólni. 8 olyan bálványról fog szólni, ami ma az embereknek az életét megfogja. Szeretném ezeket megmutatni nektek. Ez itt a reklám helye, hogyha szeretnétek szabadok lenni ettől, gyertek el mind a 8 estén. Nézzük az elsőt. Hol találjuk a boldogságot? Hát a mai világban mondhatjuk, hogy egy fő bálvány, a boldogság, ugye? Azért élünk, hogy boldogok legyünk, az, ami Istenünk, a boldogság. Ha boldogtalanok leszünk világi értelemben, akkor baj van, de ha megszereztük a boldogságot, akkor minden oké. Első estének a témája, hol találjuk a boldogságot. Hogyan tud ez az eszmény, ez a bálvány leomlani, és Isten kezébe jutni? Vagy a második téma, mennyi biztonsági háló kell? Hát ez megint egy nagyon nagy eszmény, bálvány. Ugye hogyan tudom bebiztosítani magamnak az anyagi létemet? Hogyan tudok igazán biztonságban élni egészségileg? Hogyan tudom úgy élni az életemet, hogy soha ne legyek beteg, és majd úgy menjek el a más világra, hogy semmi szenvedésem nem volt, vagy pedig hogyan tudok egyszerűen biztonságban élni, kapcsolati szinten, vagy hogy tényleg az életem olyan biztonság, semmi baj ne érjen engem. Ez egy eszmény, egy bálvány, ami Isten helyébe van. Ezen az estén biztos hallani fogunk arra, hogy hogyan tudjuk ezt mi Isten kezébe adni. Vagy ott van a következő, miköze van a pénznek a hithez, erről nem sokat beszélek, tudjuk, hogy ez is egy fő bálvány, hogy a pénznek élünk. Vagy mi segít, ha a szenvedés megkeserít? Na itt nem a szenvedés a bálvány, hanem úgy mondanám, hogy a szenvedés nélküliség. Az életet úgy akarjuk élni, és az a célunk, hogy semmi szenvedés ne legyen be. Se lelki, se testi, akkor jó ez az élet a szenvedés nélküli. Ez is egy bálvány lehet, egy eszmény lehet. Vagy ennyi tiéd, senkié, kinek az Istene. Lehet, hogy furcsán hangjuk, hogy Isten mint bálvány. Ezen azt értem, hogy lehet, hogy bálványozol egy Isten képet. Neked ilyen az Isten. Ennek az Istennek élsz. Egy olyan Istennek élsz, amit te találtál ki, amelyik végtelenül szerető, aki semmilyen büntetést nem tud például senkinek se adni, és így tovább, és így tovább. Ez is ma egy nagyon nagy bálvány, aminek le kell mondani. Mitől értékesek az értékeink? Bálványozhatjuk tehetségünket, talentumainkat, egyáltalán az értékeket, hogy azért élek, hogy egy igazán értékes ember legyek, és az emberek fölnézzenek rá, mint egy jó polgárra. Ez is egy bálvány lehet a mai világban. És végül az utolsó, vagy nem, ez még nem az utolsó, mi történik, ha meghal a szeretet? A szeretet is lehet bálvány. Amikor azt mondom, hogy a szeretet mindenek fölött, és semmi más nem érvényes. Ezzel nem azt értem, hogy a szeretet rossz, csak tudjuk azt, hogy Isten igéje beszél arról, hogy az igazság és a szeretet az egyben értendő. És tudjuk azt, hogy Krisztusnak a váltság halála, Istennek az üzenete pont ezt hozta el. Hogy Isten annyira szereti ezt a világot, hogy igazságos maradt, de közben szerette is az embereket. És a szeretet nem önmagában lehet csak. És végezetül még egy bálvány, ami pedig a jövő, amikor azt mondjuk, hogy a jövőnkért élünk, ide sorolhatnám a környezetvédelmet, ide sorolhatnám a jövőnk bebiztosítását, a gyermekeinknek az életét, hogy úgy csak az a célunk, hogy ő nekik úgymond boldog jövőjük legyen. És ezek mind-mind ezek a területek Istennek a helyére kerülhetnek az életünkben. Amikor tehát azt látjuk, hogy honnan látszik, hogy valaki hívővé vált, akkor azt látjuk, hogy az az öt dolog, ami itt a Tesszalonikáiknál volt, az, hogy a hitük valahogy olyan erős volt, és olyan intenzív volt, hogy eljutott mindenfele. Nem tudták titokban tartani. Vagy pedig azon, hogy hogyan is fogadták be Istennek az igéjét, aztán, hogy hogyan tették le a bálványaikat, és hogyan szabadultak meg minden olyan kötöttségtől, ami Istentől elválasztotta őket, aztán, hogy hogyan lettek Isten szolgáivá, és aztán, hogy hogyan várják vissza az Urat. Nézzétek meg, ez az öt dolog, ezek nem ilyen megfogható cselekedetek, hogy gyakorlatok, nem valamiféle liturgiai gyakorlatok, vagy istentiszteleti járási formulák, hanem pont, hogy a lényeg, a hívő életnek a lényege. Ha hívővé akarsz válni, akkor tudjad, hogy hívőnek lenni ezt jelenti. Hívőnek lenni azt jelenti, hogy a hited határozza meg az életedet. A hívőnek lenni azt jelenti, hogy az emberekhez való kapcsolatod megváltozik, hogy felszabadulsz a bálványoktól, és azt is jelenti, hogy Isten szolgálod, és őt várod vissza. Amikor az evangelizációra készülünk, akkor azt mondanám, hogy ami itt megint csak benne van ebben az igében, hogy mi az a három dolog, amit szeretném, hogy történjen mindazokkal, akik itt lesznek. És szeretnénk, hogy történjen velünk is. Az első dolog az, hogy a bálványoktól megszabaduljunk. És ha őszinték vagyunk magunkhoz, akkor ebből a 8 bálvány, amit most felsoroltunk, vagy eszmény, mi is érintettek vagyunk. És szeretném, ha megtörténne az, hogy szabad életet kapjunk. Szabad életet kapjunk, és szeretném, hogyha azok, akiket meghívok, nem tudom ti, mert ennyi embert hívtatok már meg, most gyűjtjük azt, hogy hány embert hívtunk meg, eddig azt hiszem, hogy 10 ember mondta el, és 50-nél tartunk, Gondoljátok csak bele, hogy hány embert hívhatunk meg, és hány embernek van szüksége arra, hogy szabad élete legyen. Mindazoknak, akik a környezetekben vannak. Az egyik dolog tehát, amit szeretnénk, hogy szabad életük legyen. A másik dolog, amit szeretnénk, hogy Isten szolgálatába álljanak ezek az emberek. De nem azért, hogy valamiféle teljesítmény legyen, hanem hogy értelmes életük legyen. És ez megint mondhatjuk, hogy igen, ez a mi életünket is érinti. Mert annyi felé szolgálunk, és annyi felé morzsolódik szét az életünk, és tudnunk kell mindig, újra vissza kell irányítani azt az iránytűt, amerre haladunk, mindig korrigálni kell, hogy az életünk értelmét azt Isten szolgálata adja meg. És hogyha most visszautalok azokra az emberekre, akiket felsoroltam a Szenci Sándorra, vagy Böjte Csabára, vagy a Szalvesvejszerre, akkor látjuk azt, hogy az ő életüknek az értelme messze az volt, hogy Isten szolgálták. Biztos csináltak mást is, de az nem maradt meg. Arról nem tudunk. De ennek van értelme. És a legnagyobb dolog, amit szeretnénk, hogy megtörténjen, mindazokkal, akiket elhívunk, az, hogy örök életet kapjanak. Szeretnénk, hogyha az történne velük, hogy várni fogják a mennyből Jézust, az ő fiát, aki megszabadít az eljövendő kározattól. Szeretnénk, hogyha megváltozna az életük, és nem másba reménykednének, hanem csak Krisztusban, és ők életet nyerhetnének. Ez a mi nagy vágyunk. Ma tehát arról volt szó, hogy hitből, szeretetből, reménységből. Arról volt szó, hogy a mi életünket nem ezek a tennivalók kell, hogy átjárják. Nem az kell, hogy meghívjunk embereket, és csináljunk dolgokat, hanem az a lényeg, hogy miből fakad ez. Miből fakad ez, ha ott van a vágy a mi szívünkben, hogy szeretnénk, hogy az evangélium kiáradjon. Akkor tudnunk kell, hogy kell bizonyos dolgokat tennünk. Kell imádkoznunk, hívogatnunk, kell befogadnunk és hordoznunk, de ennél sokkal lényegesebb, hogy mi van a szívedben. Sokkal lényegesebb, hogy miből fakad ez. Mert az emberek kulcsukon át nézik a te életednek a belsejét, amikor te észre se veszed, amikor azt hiszed, hogy zárva vannak az ajtók, és benéznek, és ha meglátják, hogy nincs ott ez a három dolog, akkor értéktelen lesz. Nem fognak érdeklődni. De ha látják, hogy milyen gazdag a te életed, akkor valódi érdeklődést fognak mutatni. Van egy vágy a szívemben, hogy az Úr formálja át a szívemet mind jobban erre a három dologra. Formálja át az én szívemet, hogy minden cselekedetem erősebben fakadjon ezekből. Nem mondom, hogy csak ezekből, mert emberek vagyunk, lehetetlen. Tele vagyunk olyan indítatásokkal, olyan dolgokkal, amiket nem szívesen raknánk ki az ablakba, de kérhetjük az Istent, hogy a szívünket formáld, Uram. Az is bennem van, abban a szívemben van a vágy, hogy ez a nyolc bálványtól én minél szabadabb legyek. Hogy nehogy vizet prédikáljak, hogy azt mondjam, hogy gyertek, szabaduljatok meg ezektől a bálványoktól, és közben pedig én azoknak érek. Szeretném, hogyha letehetném ezeket. És így szeretném meghívni embertársaimat. Így szeretném hívni Isten házába, hogy megváltoztasson az életük. Szeretnék most egy rövid kis színdarabot bemutatni nektek, amit nem én fogok előadni, ez már jó hír, hanem megkértem egy nagyon kedves házas párt itt a gyülekezetben, akik majd ezt elő fogják adni, és akkor kérném is az első szereplőt, hogy hol van, itt van. Úgyhogy akkor átadom David Dani-nak a területet, és jár el azt, amit kértem.
Bajban vagyok. Nem értem, hogy miért csinálunk ilyet a gyülekezetben, de mindegy. Pásztor csinált egy listát ráadásul. Nem hiszem, tehát azt gondolom, hogy az evangélium azért valahogy máshogy működik szerintem a világban, mert nem... Mi oldalon keresztül? Utálom a német egy nyelvet. Gondoltam egy emberre, csak hát szerintem egy kicsit gáz. Nem tudom. én elmegyek, hát pásztor annyira akarja, akkor elmegyek, szerintem beszélek vele, de mi lesz a használ, nem tudom, mert így érzem, hogy a más rajtam, hogy bírja, mit szólnak, pásztor az apám. Megpróbáljuk el. Szia Sanyi! Régebben ismerik egymást, tudom, nem sokszor lát, de igazából az a helyzet, hogy ráérsz most, hogy esélyed, hát akkor lehet, hogy mégsem, de hát még elmondom, várjál, hát az a helyzet, hogy mikor is lett egy programunk, tudod, én ilyen baptista vagyok, nem sokszor mondtam eddig el, de ez egy olyan program, hogy németül lesz, tudom, te se, én se, tudom, igen. Az a helyzet, hogy ez egy ilyen, mikortól lesz, várjál, 4-től 11-ig lesz egyébként, ez ilyen hát műholdó lesz, tudom, nem annyira személyes esetleg, csak szerintem, hát tudom, hogy nem hívtalak még soha ilyen helyekre, csak hát gyere el! Szerintem még jó is lehet. Úgyhogy olyan jó témák vannak, most nem jutnak eszembe, de nagyon jó témák lehetnek ott, és hát nem is rabolom az időt tovább, de ha tudsz, gyere el, van egy ilyen meghívóm is. A kétség is álmodhat, igen. Jó, ezt odaad el neked. Köszönöm.
Hát már nagyon-nagyon régóta gondolkozok azon, meg imádkozok így a barátaim közül, hogy kiket hívhatnék meg erre az evangelizációra, és nagyon örülök annak, hogy láthatják a barátaim például az életemben Krisztust. Ezt már mondták többször, és mondták, hogy én miért vagyok ilyen boldog, meg ilyenek, és akkor mondtam, hogy hát ti is ilyen boldogok lehettek. És akkor mondtam, hogy tényleg így ezen gondolkozva, így pont jött ez az alkalom, hogy itt lesz március 4-től 11-ig ez az evangelizációs alkalom, és ide meg is hívhatom őket, és pont így Mili rád gondoltam, mert látom, hogy tényleg így te, neked itt lenne a helyed. Olyan értelemben, hogy tudod, sokszor kérdezted azt tőlem, hogy miért vagyok boldog, és képzeld el, pont hétfőn az lesz a címe az evangelizációnak, vagyis nem evangelizációnak, azt mondjuk, szóval ennek a műholdas istentiszteletnek a témája az lesz, hogy mi a boldogság. És itt lehet majd erről hallani. Én ezt nagyon ajánlom neked, és mivel látom az életedben, hogy sokat tanulsz, meg minden ezek így lehúznak téged, azokat is lehet jól csinálni. És nagyon-nagyon szeretnélek téged meghívni erre az alkalomra, és amúgy még egy nagyon jó dolog, hogy itt lesz a gyülekezet is, és lesz együtt beszélgetés, sütizés, meg ilyenek, és még együtt is lehetünk. Eljött?
Köszönjük szépen a révész utaspárnak. És ami miatt ezt kértem, hogy itt van az, hogy hitből, szeretetből, reménységből. Ez csak egy példa, hogy amikor mondjuk például elhívunk valakit, akkor tehetjük ezt kötelességből, meg szeretetből. Hogyha kötelességből tesszük, mint az első történetben, hát akkor nincs benne a szeretet. Ha valódi szeretet van benne, akkor nem azokat fogod elhívni, akiket könnyű, hanem azokat, akik felé indik téged az Isten, és igazán szereted őket, és igazán a szívedet elkészítette erre. Aztán amikor mész oda, és meg akarod hívni, akkor ott van-e a reménység a szívedben? Vagy azt mondod, hogy úgyse fog segíteni. Vagy pedig hiszel abban, hogy bár nem könnyű, hogy valaki az életét átadja Istennek, magunkról tudjuk, hogy ez egy könnyű folyamat, de mégis Isten megteheti, és reménységgel teszed ezt. És amikor pedig majd ott leszel, és meghívod őt, akkor ott lesz-e a hit a szívedben, az az erős hit, hogy ez biztosan segíteni fog neked. De ez csak egy példa, a meghívás. Az egész életünkre vonatkozik, arra bátorít bennünket most Isten igéje, hogy hitből, reményből és szeretetből éljük az életünket. Hogy ezek legyenek az igazi mozgató rugók. És amikor most szeretném, hogy elcsendesedjünk és imádkozzunk, akkor ezt kérném, hogy három dolog, amiért imádkozzunk, és ketten-hárman fogunk így imádkozni, és közben kérem a dicsőtő csoportot, ki majd gyertek majd előre, mert utána egy dalt fogunk énekelni, és ti majd egy csoport lesztek. Az egyik az, hogy adjunk hálát az életünkért, kezdjük ezzel az imádságot. Adjunk hálát az életünkért, hogy már valamit megismerhetünk Istenből. Többféle vagyunk itt, valaki már átadta az életét az Úrnak, valaki még csak gondolkozik rajta, de már tudunk valamit Istenről. Adjunk hálát azért, hogy ő életet adott nekünk. A másik dolog, amiért imádkozzunk, hogy volt szó ezekről az eszményekről, ezekről a bábányokról. Fejezzük ki Istennek, hogy Istenem, szeretném ezek nélkül élni az életemet. Szeretném úgy élni az életemet, hogy nem ezek a bábányok vannak a te helyeden, hanem hogy te legyél az első. És a harmadik ima téma, amit kérek, hogy kérjük az Istent, hogy a szívünket formálja, hogy valódi hit, szeretet, remény legyen benne, hogy ez legyen a mélyem. Hogy ő tudja csak megváltoztatni a szívünket, ő tudja úgy megragadni a szívünket, hogy minden egyéb indíték háttérbe szoruljon, és hogy ezek jöhessenek elő. Evangéliumod, a te örömhíred erővel, Szentlélekkel és teljes bizonyossággal jusson el mi hozzánk, és mindenki ez, aki itt lesz majd ezen a 8 napon. Uram, az, ami vágyunk, hogy megszabaduljunk minden bálványtól, minden olyan dologtól, ami a szívünkben, az életünkben a te helyedet foglalja el. Uram, kérlek, hogy szabadíts meg bennünket. Szeretnénk szabad életet élni, szeretnénk neked szolgálni. És Uram, az a legmélyebb kérésünk, hogy tisztítsd meg a mi szívünket, és formáld a mi szívünket, hogy az életünket ne kényszerből, ne különböző okokból éljük, hanem hogy szeretetből, hitből és reménységből fakadjanak a mi cselekedeteink. Uram, add a te szeretetedet, a te hitedet, a reményedet a mi szívünkbe. Add, hogy ez járjon át bennünket most, és ezáltal legyünk a munkahelyünkön, családunkban, otthonunkban, bárhol. Uram, kérünk most téged, hogy formáld át a mi szívünket. Amen.